Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775, íjár hó 8-a, a polgári naptár szerint 2015. április 26-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából... Földrengés volt Nepálban, arab terrorista késsel támadt rá egy izraeli őre Hebron városában. Izrael nem engedélyezte a dél-afrikai kommunista párt képviselőjének, hogy Izraelen keresztül lépjen be a palesztin hatóság területére. Híreink után archív politikai összefoglalót hallhatnak 17 évvel ezelőtti politikai eseményről. És a részletes híreink. Hebronban a Machpelá barlang, az ősapák sírbarlangja előtt helyi hebroni palesztin arab merénylő többször nyakon szúrt egy őrséget ellátó izraeli biztonsági őrszemet. A megkéselt őrt állapota súlyos. A közelben tartózkodó őrjárat tagjai lelőtték a késes támadót, és szintén megsebesült. Földrengés Nepálban, izraeli mentőalakulat Nepálba érkezett a földrengés követően. Több mint 300 izraeli lehet Nepálban, köztük 25 izraeli pár, akik nepáli csecsemők örökbefogadása miatt tartózkodnak Nepálban. A csecsemők között vannak koraszülöttek, és életveszély fenyegeti őket a nepáli egészségügy megbénulása miatt. A fővárosban, Katmandúban a repülőtér annyira megrongálódott, hogy lehetetlen a leszállás. A nepáli gazdasági politikai helyzet katasztrofális, 2005 óta nincs stabil politikai helyzet. Az izraeliek közül eddig 62-vel sikerült időközben kapcsolatot teremteni. Az izraeli követségi épület Katmandúban alaposan megrongálódott. A nagykövet, a konzul helyettes és a biztonsági örök próbálnak segítséget nyújtani a bajba jutott izraelieknek Nepálban. A diplomaták a követség udvarán leltek menedéket, nem közelednek az összedült épülethez, mert tartani lehet az utórengésektől. Volt már utórengés 6,6-os erősségű, ami még mindig erős földrengésnek számít. A nepáli földrengés halálos áldozatainak száma több mint 2350. Avigdor Lieberman külügyminiszter kijelentette, hogy a dél-afrikai kommunista párt ne prédikáljon Izraelnek, mikor már hozamosabb ideje, hogy dél-afrikai lakosok bevándorlókat támadnak meg. Izrael nem engedélyezte a dél-afrikai kommunista párt képviselőjének, hogy Izraelen keresztül lépjen be a palesztin hatóság területére. Dél-Afrikában uralkodó kormány és pártok legtöbbje abszolút pro-palesztin, minden kritika és valós információ nélkül. Megjegyzendő, hogy a dél-afrikai apartheid ellen küzdők között több zsidó volt, mint arab vagy muzulmán. Ironikus az a tény, hogy a dél-afrikai politikusok jó része automatikusan Izrael ellenes, mert az izraeliek fehéreknek számítanak, így tehát egyértelmű, hogy a fehér ember csak elnyomó lehet, tehát végül is a jelenlegi politikai vezetés hozzáállását, ideológiáját is rasszista szempontok diktálják. Avigdor Lieberman reagált a dél-afrikai kommunista párt fenyegetőzéseire, és emlékeztetett arra, hogy pár nappal ezelőtt dél-afrikai lakosok rasszista pogromot viteleztek ki bevándorlók ellen, melynek során többen meghaltak, súlyosan megsebesültek, és komoly anyagi károk keletkeztek a vandalizmus során. Jól emlékszünk arra a 3 évvel ezelőtti véres eseményre, mikor a pretóriai választott kormány engedélye után a rendőrség tüzet nyitott a tüntető bányászokra. Ezek az események csak bizonyítják, hogy a rasszizmus és az agresszió alapproblémája maradt Dél-Afrikának. Jobban tenni a dél-afrikai kormány és kommunista párt, ha abba hagyná az Izraelnek címzett prédikációt. Izrael sokkal jobban megállta a helyét a válságokban az összes fenyegetések ellenére, mint a dél-afrikai kormány valaha is. Nem csoda egyébként, hogy a dél-afrikai kommunista kormány előnyben részesíti a palesztin autonómiát, illenek egymáshoz, mint folt a lyukhoz. mondta Avigdor Lieberman külügyminiszter. Eddig tartottak híreink, és most archívpolitikai összefoglalón következik egy 17 évvel ezelőtti politikai eseményről.
Az 1991-es öbölháború után volt még egy feszültség 1998. februárjában, amikor is Saddam Hussein iraki diktátor újabb támadásától lehetett tartani. Erről is szól a mai történelmi beszélgetés, amelyet Dán Ofri újságíróval, Zichron Oli Brachá készítettem akkor frissiben. A második részben, a beszélgetés második részében Khaled Mashal, a Hamas terrorszervezet főnökének sikertelen likvidálási kísérletéről számol be, illetve elemzi annak következményeit Dán Ofri.
Helyzet az, hogy a helyzet kulcsa Amerikában van, illetőleg Bagdadban, és Amerika a jelek szerint nem hajlandó kompromisszumos megoldásra, nem hajlandó azokat a javaslatokat elfogadni, amelyeket Oroszország és Franciaország útján Bagdad eljutatott Washingtonba, úgyhogy ha nincs előrehaladás, akkor minden jel arra mutat, hogy plusz-minusz 10 napon belül legkésőbb Amerika a lecsapást végrehajtja.
Milyen hatása lehet, milyen következményei lehetnek ennek Izraelre nézve, és hol tartanak az izraeli előkészületek ezzel kapcsolatban?
Nem lehet tudni, hogy milyen hatását. Izrael készen áll, mint azt többször kijelentették illetékes tényezők, a miniszterelnök, a hadügyminiszter, és a különféle katonai hatóságok. A hátországot megszervezték, és folytatják a megszervezést védelmi eszközökkel ellátni. Jól lehet, különféle jelek arra mutatnak, hogy Bagdad utalásokat tett Izraelnek, miszerint nem áll szándékában Izraelt megtámadni, de Izrael nem ad ennek hitelt ezeknek a állítólagos megnyugtató üzeneteknek, amely kétséges egyáltalán, hogy sorra került-e. Csak ma történt, ma délelőtt, hogy Yasser Arafat közölte Yossi Berlin képviselővel, munkapárt tagjával találkozó során, hogy nemrégiben, múlt héten, illetőleg azelőtt Madeleine Albright amerikai külügyminiszter kérésére ő maga küldött egy delegációt, két vagy három emberből álló küldöttséget Saddam Husseinhez, hogy próbálja rábeszélni arra, tanúsítson békésebb, tanúsítson engedékenyebb megoldást a válság rendezésére, és állítólag a válasz az volt, hogy Saddam Hussein, az iraki diktátor, az oroszok és a franciák útján egy üzenetet juttatott el Izraelhez, egy titkos üzenetet, amelyben azt közölte, hogy nincs lehetősége, és nem áll szándékában rakétatámadást végrehajtani Izrael ellen, még akkor sem, ha az amerikaiak megtámadják és lecsapnak rá. Én nagyon-nagyon kétségesnek tartom, hogy egyáltalán ez a hír igaz-e. Ez szerintem egy kacsa, ami a nemzetközi közvélemény leszerelésére szolgál, ami egy szimpatikusabb légkört próbál teremteni Saddam Hussein körül. Nem hinném, hogy ez így lenne, ilyen formában. Egyáltalán még közvetett úton is valamilyen kapcsolat lenne, és üzenetet jutatott volna el Izraelbe, de nem lehetett, minden lehetséges. Ennek ellenére Izrael készen áll. Ma, a mai napon, tehát ebben a percben, hogy beszélünk, az izraeli biztonsági hatóságok, a hadügyminisztérium, a hadsereg és a különböző titkosszolgálatok együtt és kiértékelése, hogy az események, a fejlemények jelenlegi fázisában alacsony a valószínűsége annak, hogy Saddam Hussein vegyi, biológiai fegyverekkel töltött rakétákat indítson Izrael ellen, amennyiben konfrontációra kerül sor Amerikával.
Továbbra is reméljük a legjobbakat. Az iraki téma mellett tulajdonképpen le is körözve azt, a nap fő híre a Khaled Mashal ellen elkövetett sikertelen jordániai Mossad akció Csehanover bizottság általi kiértékelése volt. Hogyan tudná jellemezni röviden a bizottság munkájának eredményeit, és a kiértékelés lényegét.
A Csehanover Vizsgálóbizottság, háromtagú Csehanover Bizottság, Vizsgálóbizottság ma reggel nyújtotta át formálisan 120 oldalas jelentését Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek és Dani Yatom tábornoknak, a Mossad főnökének. A jelentésnek három lényeges pontja van. Az egyik, hogy a kudarcért, ami kétségtelen és minden vitán felül áll, a kudarcért, amit a Mossad az Amanban megpróbált sikertelen merénylettel a saját rovására kell, hogy előkönyveljen, ezért a Mossad főnöke és a Mossad két legmagasabb rangú tisztségviselője, az operatív ügyosztály és az úgynevezett fegyveres ügyosztály parancsnoka felelős. Figyelembe kell venni, hogy ez két olyan pozíció, amely rangban, beosztásban, fontosságban, fizetésben párhuzamos a hadsereg tábornoki karával. Ez a két ember, plusz maga Dani Yatom tábornok, aki a Mossad főnöke, ez a három személy felelős azért a kudarcért, azért az operatív kudarcért, ami Amanban, Jordánia fővárosában történt, amikor a Mossad ügynökei sikertelenül kudarcba fulladva mellette próbáltak végrehajtani Khaled Mashal, a Hamas terrorszervezet politikai osztályának főnöke ellen. Itt nincs vita, tehát ők hárman a felelősek ezért. Ennek ellenére a jelentés nem követeli Dani Yatom tábornok elmozdítását, hanem arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez a kormányfő, Benjamin Netanyahu miniszterelnök elidegeníthetetlen joga, és neki kell döntenie, hogy a jelentésben foglaltak alapján el akarja-e mozdítani Dani Yatomot a Mossad éléről, vagy nem, tőle függ. A bizottság harmadik tagja kisebbségi véleménnyel Rafi Pellet tábornok, rendőrtábornok, aki a volt főkapitány volt, ő arra az álláspontra helyezkedett, hogy a történtek után a Mossad főnökének mennie kell. Ami a leglényegesebb a Csehanover jelentésben, ezen kívül, hogy a bizottság megállapította, és ez a legfontosabb, hogy a kormányfő, tehát mint a Netanyahu miniszterelnök nem követett el hibát, helyes mérlegelések alapján cselekedett, és semmiféle felelősség nem terheli. Miről van szó? Arról van szó, az alapvető kifogás az volt a kormányfő ellen, hogy engedélyezte a Mossad akcióját Jordániában, amely kvázi egy baráti állam Izraellel. Maga a tény, hogy ezt az akciót Netanyahu engedélyezte Jordániában, arra mutat és arra utal, hogy a terror elleni küzdelemben Izrael nincs tekintettel semmire és senkire, hogyha megvan a lehetőség lecsapni egy fontos célpontra. Tehát lehetetlen állapot az, hogy mondjuk Jordánia miután baráti kapcsolatokat tart fel Izraellel és kooperál velünk különböző kérdésekben, különböző ügyekben, ezért az ottan megbújó terrorista vezéreknek immunitásuk, védettségük legyen, eleve biztosítva legyenek az ellen, hogy a Mossad hosszú keze nem éri el őket. És ebben a pontban a Csehanover Bizottság igazolta a kormányfő koncepcióját, nem hibáztatta azért, hogy engedélyezte az akciót Jordánia területén, és ebből következik tulajdonképpen az az üzenet, hogy a különböző arab államokban megbújó terrorista vezetőknek tudniuk kell, hogy Izrael keze mindig és mindenütt lecsaphat rájuk, tehát nem élhetnek biztonságban, hogy onnan hajtsák is végre az akciókat Izraelen, és onnan irányítsák a terrorakciókat a zsidó állam ellen. Ez a leglényegesebb is. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a csehanoverbizottság kiváló munkát végzett.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 17-29, Tel Avivban és Hajfán 14-27, Bersében 14-32, Sélaton 25-37 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök akkor Izrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim!